templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Sopronnak a szívében vagyunk, a tűztorony szomszédságában. A Szent Háromság szobor uralja ezt a teret, illetve a soproni egykori ferences, majd bencés templom. Horváth László atya, templomigazgató lesz a kalauzunk. Hát talán néhány szó erejéig kezdjük a Szent Háromság szoborral, mert Sopron történetében, topográfiájában nem jelentéktelen a szerepe.
Hát annyiban jelentős, amennyiben a földtani intézet nyilvántartása alapján ez az egyes számú helyrajzi száma. Tehát innen indul a város. Innen indul az életünk az Atyafiú Szentlélek nevében.
A kettes számú épület vagy telek?
Az pedig a bencés templom.
Azzal folytatjuk. Be is lépünk hamarosan a Kecske templomba, mert így is nevezik ezt a bencés templomot, és a tornyon keresztül, a torony alatt lehet bemenni. Egy gyönyörű, hatalmas tornya van. Köpönyeges Madonna és két oszlop fejecske az ajtó a kapu jobb és bal oldalán.
Mielőtt még belépnénk, azt el kell áruljam. Ez a két fej, amelyik terhet tart, egyik rettenetesen komolyan végzi ezt a munkát, a másik meg jókedvűen. Ide szoktam kijönni a jókedvű fejet megnézni.
És megjön hát az atya jókedve is?
Igen, mert lehet ugyanazt a terhet így muszájból is, meg jókedvűen is végezni.
És azt hiszem könnyebb az utóbbi esetben,
ez hogyha jókedvűen végzi az ember. Így van. És a kapu fölött pedig a köpönyeges Mária. A Kis-Magyarország területén ez az épen maradt, teljesen épen maradt köpönyeges Madonna ábrázolás. Stornó restaurálta. Ez a torony, ez a Ferenc szokás szerint nem a főbejárat, tehát a templom az oltárral szembeni bejáratnál van, hanem itt oldalt, Ferenc szokás szerint. Gótikus torony, fölül 8 palástos, és legfölül a palás fölött pedig van egy erkély.
Említett, hogy Ferences szokás szerint. Ferences volt ez a templom a kezdetek kezdetén?
Igen. 1260 óta vannak itt a ferencesek. Lelkipásztori szolgálatot ők kezdték itt meg. Először egy kis szentélyt építettek, egy kis kápolnát, majd a gotikus templomot. Második József oszlatta fel őket, addig voltak itt.
Utána első Ferenc idején, a 1800-as évek elején lett bencés, ez a ferences templom.
Hosszabb időn át azért még profán célra használták.
Például, a templomot, igen, deszakralizálták végül is?
Igen, igen, szénaistáló is volt például. Aztán, amikor jöttek ide a bencések, ez volt a templomok mellettük a rendház, a volt ferences rendház, az iskola pedig a Szent György templom mellett.
Még mindig a templomon kívül vagyunk, és a templom utca megy a templom egyik oldalán, és ott egy vaskarika az út mindkét oldalán, a templom oldalán és a másik oldalon, mert...
Szent Mise alatt semmi közlekedés, semmi szekér vagy zörej meg ilyenek nem akadályozhatta a Szent Misét.
Most már a forgalmat máshogy igyekeznek korlátozni, de nem nagy forgalom van, hála Istennek sétáló utca ez a vidék. És miért Kecske templom? Honnan ez a név?
Ha valaki azt kérdezné, hogy most melyik templomba vagyunk, akkor azt mondom, a Nagyboldogasszony templomba. Lehet Sopronitól megkérdezni valaki, hogy hol a Nagyboldogasszony templom, nem tudná.
Hát igen, ez hasonló a Mátyás templomot is, úgyis meg egy Mátyás templom, igen. Nem úgy, hogy budavári Nagyboldogasszony templom.
Tehát mert az oltárképünk Szűz Mária mennybe vétele. A másik név a Kecske templom, a harmadik az a volt ferences, aztán úgy is számon tartják, hogy bencés templom. Pillanatnyilag újra a bencések gondozásában van, tehát most mondhatjuk, hogy bencés templom, és még egyet nem szabad elfelejteni, hogy koronázó templom.
Akkor a Mátyás templomot az előbb említettem, annak testvére akkor?
Pozsonyban valami járványféle volt, azért itt volt a koronázás.
Helyettesítette a pozsonyi dómot.
Három alkalommal, igen. Thank you.
hatalmas templomméretű szentélynél, a gyönyörű gótikus ívekkel van borítva a mennyezete.
Ez a templom nem régen újult meg részbe egy 200 milliós pályázat alapján. A szentély mennyezete, az oldalfalak, kő és fal restaurálása készült el, de még hátra van a hajó oldalfalainak a restaurálása, és a szentély, hát csúnyán mondva a butorzat, az oltár, oltárkép, két mellékoltárnak a restaurálása.
Mielőtt elfelejteném, említette, hogy a bencések gondozásában, de atya egyházmegyés pap.
Igen.
Mit jelent az, hogy a bencések gondozásában akkor?
Tulajdonjogilag a bencéseké.
Térjünk vissza a szentélyhez, hát fantasztikus, hatalmas oltárépítmény zárja a szentélyt.
Kezdetben ugye a falakat, ha nézzük, az klasszikus gótika, az oltár az barokk. Kezdetben nem állt itt ez az oltár, hanem a ferencesek építették, egy idő után újították fel a templomot, és ezt az oltárt, a szószéket, minden felszerelést leváltottak, átváltottak barokkra. Itt még azt lehet látni, hogy a Szent Ferenc fönt prédikál a halaknak.
Igen.
Talán jobb hatásfokkal, mint alkalmanként én.
A szószéken, hogyha ott alatt elképzeljük a papot a pap háta mögött, igen, a hangvető alatt Szent Ferenc alakja.
A szószéknek a karzatán pedig Jézus tanít. És három
az erények
figura, a remény, a szeretet, és fönt pedig a hit. A koronázásoknak az emlékét egy festmény örökítette meg, két királynét koronáztak, és egy királyt, mégpedig harmadik Ferdinándot. 1625-ben Első Lipótnak a feleségét koronázták itt. Mi is egy kicsit a levéltárba utána néztünk érdekességek után a koronázással kapcsolatban. Például a Lipót feleségét megkoronázzák, hogy az egész város, majdnem azt mondom, zárlat alatt van, a polgárok nem ihetnek ki, ez így lenne most is. És a Lipót, amikor elmegy egy polgári család ház előtt, megszületik egy gyerek. Gyorsan Lipót nagy, különleges, rendkívüli pillanatnak tartja ezt, vállalja a kereszttapaságot. A család szépen kihasználta, nem szegényen haltak meg. Miért itt volt a koronázás? Mikor itt Sopronban több jeles templom van, egyszerű az oka. A reformáció idején a Szent Mihály templomot és a Szent György templomot is lefoglalták a protestánsok, az evangélikusok. Itt szerzetesek voltak, ezt nem tudták megtenni. Viszont a Habsburgok nem voltak hajlandók protestáns templomba betenni a lábukat. Azért itt volt a koronázás. Illetve öt országgyűlés is koronázáshoz kapcsolódni szokott.
Ebben a templomban?
Igen.
Hát akkor ez egy parlament is.
Hát igen, igen. Sőt, pozsonyi mintájára meg volt az alsóház, felső tábla, és akkor nagyobbították meg a szentélyt, hogy ott a király fessége ott foglalt helyet. Ha most megkérdezem, hogy hát a király, ennek a templomnak van két ajtaja, a főajtó, és a bejöttünk a torony alatti. Melyik ajtó jöhetett be a király?
Na, melyiken?
Egyiken se. A karzat baloldalti ablaka alatt kibontották a falat, szembe lévő házba lakott a király, építettek egy hidat, és a király jófelsége itt vonult be.
Miért kecske, elfelejtettük tisztázni?
Van róla több mese, vagy elbeszélés. Az első az, hogy egy ilyen kecskepásztor, egy fiú, hát talán nem volt egészen, de használni lehetett pásztorkodásra, ő azt mondta, hogy talált kincset és templomot szeretne építeni. Hát a város vezetősége nem akart útjába állni, ott se lesz ebből semmi, megadta az engedélyt. Hát az egyik legenda szép, de nem igaz, hogy egy kecske kapirgálta ki az aranyakat, és ebből épült a templom. A másik az hosszú ideig őrizte a prioritását, hogy így történt, hogy volt egy család, kecskés, gejszel család, és annak volt egy bitang fia, aki megölt egy idős házaspárt. Elmenekült, fő- és jószágvesztésre ítélték, de hát azért voltak annyira gazdagok, hogy valahogyan ezt az amnestiát megkapta, és hálából építette a templomot. Ez is szép,
Nem igaz. Most a legfrissebb feltárási eredmények alapján azt tudjuk mondani, hogy bizony volt ez a Kecskés család, Geisel család, és annak volt egy nagyon gazdag tagja, Kecskés Miklós. Ő volt a templomnak a donátora, vagy mondanánk a szponzora. Nagy Lajos hadseregébe is szolgált. Nagy Lajosnak is az volt a szép szokása, hogy a ferenceseket támogatta, hogy itt vagy ott letelepedjenek. És ez a Geisel Miklós is úgy gondolta, hogy ő is támogatja a ferenceseket, de itt már megvoltak. Na most neki köszönhetjük a tornyot, azt építette meg, a mennyezetet, és még nem tudjuk, hogy mi mindent. Munkáját, nyomát, hogy ő sokat tett ezért a templomért, az örökítette meg, hogy a templomban szintén versenyezhetünk, hogy hány kecske vagy kecskefej van a bejárat fölött is. És innen a népi elnevezése, hogy kecske vagy kecskés templom. Ferencesek, ahogyan elkezdték itt a lelkipásztori munkát, utána építették a templomot, először csak a szentélyt használták, és a templom mellett építkeztek. Mindig nagyították az épületet, ahogyan az anyagi lehetőségük adta. Megépítették a gyönyörű káptalantermet, klasszikus gotika, aztán építették a kolostort, majd pedig az földszint fölé az emeletet húzták. Tehát így növekedtek, és lettek mindig jobban itthon, és a soproniak nagyon szerették. Volt vitája egy alkalma például a ferenceseknek a polgári hatósággal, és a ferenceseket támogatták. De amikor a ferencesek nem soproni bort vásároltak, akkor a ferenceseket elmarasztalták.
Nem is illik más bort vásárolni Sopronban. Igen. Itt van egy vörös márvány tábla, Széchenyieknek állít emléket. Azok a Széchenyiek, akik itt vannak eltemetve,
akik még most is. Voltak eltemetve, és elvittek Nagycenkre.
És milyen helyes kis bébi szószékük van itten.
Igen, volt olyan látogató, aki reklamált hogy a feleségének, hogy hát azért anya, nézi, de micsoda luxus, két szószék is van.
Igen.
Csak nem tudta, hogy ez a hagyomány szerint Kapisztrán János szószék. Mert azzal is dicsekedhetünk, hogy Kapisztrán János itt is gyűjtötte a hadakat, de bizonnyal egy mobil szószékről, és szép eredménnyel. Hát gondoljunk bele, hogy ez a Kapisztrán János már jó 70 éves. És akkor naponta nem egyszer egy-két órát prédikál. Milyen nyelven? Olaszul. És ez annyira vonzó volt, olyan karizmatikus egy ember volt, ferencesek fordították, de nem nagyon kellett, mentek vele.
Gesztusokkal is, meg értették. Hát, egyfajta pünkösd volt.
Igen, és valószínű látni lehetett rajta ugyanezt a lelkesedést. Hát végül is neki lehet köszönni a
Nándorfehérvári ütközetet,
mert Hunyadi tényleg adta a szaktudását, ő pedig a lelkesedést, csak egy alkalommal félreértette egymást a két ember. Kapisztrán majdnem azt mondom, önállósította magát, ez a törököt úgy megzavarta, hogy utána a Hunyadi könnyen győzött.
Igen. Nagyon
szép. A szószéket a felújításkor nyitottam, tehát föl lehet jönni, és ha a turista a templomot meglátogatta, átmegy a kerengőbe, még visszapillanthat a úgynevezett Kapisztrán szószékről a templomba. Két egysége lehetett a templomnak, ez az egyik a tanítóegység, és az ünnepi szentmisét, liturgiát, házfőnök vagy akármilyen ferences előjáró a főoltárnál végezte, illetve a barokk szószéket használta erre célra.
Kapisztrán Szent János szószéke, nagyon ős, innen a kolostor kerengőjéből lehet fölmenni rá. Freskót látok itt a kerengőben.
A baroknak nem tetszett 1213. századból megmaradt festmény, nem bántotta, hanem épített ide egy szép boltívet. A boltív falon egy freskót letakart. Ami a falon kívül maradt, az tönkrement, ami a fal alatt van, megmaradt.
Mikor találták meg ezt?
Mostani felújításkor, 2008-ban.
2008-ban. A keresztrefeszítés jelenete, igen. És
a szűzanya, mellette biztosan Szent János, amit... és a korabeli ábrázolás szerint jobbról meg balról a donátor vagy a szponzornak a képe szokott ott lenni.
Kisebb méretű alak.
Igen, azt például a Kecskés Miklós bácsinak a felesége. Bizonnyal a másik oldalon a Kecskés
Miklós.
Aki nagyon-nagyon gazdag ember volt, de nagy lelkű, mert az egyik sógora az bécsi polgármester volt, a másik sógora az meg esztergomi érsek. És az esztergomi érsektől nem tudom hány falut örökölt, nem elkártyázta, hanem a templomra fordította. Gótikus ablak. Nem tudtunk róla. Most találtuk meg, ha a templomtérre gondolunk, ott egy mellékoltár van. És ez az ablak azóta van itt, amikor még nem is volt templom a másik oldalon, és a természetes fényt ez a helység onnan kapta.
Itt vagyunk a gyökereknél, mondja az atya, bejöttünk egy kápolnába.
Ez egy kis kápolna. Nem tudtunk a létezéséről. A mostani felújításkor derült ki, hogy mi van itt, mi van a vakolat alatt. Kiderült, hogy ez egy gótikus, alapjában gótikus kápolna, amit a barokk megemelt, és mindent levakolt. És most kiszabadítottuk a gótikát, tehát egy olyan gótikus templomban vagyunk, ami barokkizálódott, és itt ez volt a ferencesek misézőhelye. Meg is jelöltem, hogy hol volt.
Tehát a kolostor kápolnájában vagyunk.
Hát most kápolna, de akkor ez volt a misézőhelye.
Mielőtt a templom elkészült volna.
Igen. Tehát ez Sopron első misézőhely, mondhatom így, 1260. A fantasztikus dolog itt misézni, ahol 1260 óta folyamatosan miséznek. Az eredeti szint az körülbelül egy jó méter, gyönge másfél méter alattunk van. Megvan az oltárnak a nyoma, meg tudom majd képen mutatni a föltárási emléképen. Megvan a térdeplő is, a barokk megemelte a szintet. Mindenhol most a barokk szinten vagyunk, a gotika szint lejjebb van. És ennyi volt, ez egy kicsi hely, a gyökér. Igen. És ebből lett nem tudom hány, 6 templom Sopronban, nem tudom hány, 6 plébánia és nem tudom hány templom. Igen.
Továbbra is Horváth László templomigazgató, a kalauzunk, a soproni bencés, más néven Kecske templomban.
Ennek a templomnak a tornyában van a sörharang.
Az mit jelent?
Az azt jelenti, hogy este 8-kor megszólal, a sör és a borkiméréseket be kellett fejezni.
Este 8-kor?
Este 8-kor. Hazaillik, akkor menni. Akit viszont ivászaton csiptek, nem zárt be, a borkimérést folytatta, az kalodába került. Igen. Most már nincsen annyi kalóda, nem lenne.
Sörharangnak hívták ezt?
Igen, igen, igen.
Megszólal néha azért még az a harang, amikor minden harang megszólal?
Igen, amikor ide kerültem, akkor harang se működött, meg kellett keresni, a harang meg volt, fönt volt a toronyba, meg kellett szólaltatni.
Hány harangja van a toronynak, hányan lakják a tornyot?
Egy harang, de laktak itt többen is.
Csak a sörharang van?
Csak a sörharang van. Kettő másikat elvitték az első világháború.
Bevonultatták katonának.
És azóta nincs. Viszont van egy másik érdekesség, ha már bent vagyok az érdekességekbe. Ennek a orgonának a sípjai, miből vannak az orgonasípok?
Ón.
Papírból. A haranggal együtt elvitték az ónsípokat is. A környező falvakban ugyanezt történt, és volt egy magyar ember, éppen a háborúból jött haza, Cézár Gyulának hívták, de ő magát csak így szokta csufolni, hogy Julius Cézár. Neki van egy találmánya, szabadalmaztatta is, egy hengerre papírcsikokat ragasztott. Közéje valamilyen ragasztót,
a sípnak a csúcsa is papírból van. Úgy szokták behangolni az orgonasípokat, hogy az ón kis tekercset hajtanak le, kivágnak belőle, és azt fölle mozgatják, így lehet hangolni. A papírral ezt nem lehet, de azért annyi pénze volt több még a templomnak, hogy egy kicsit szélesebb óncsikot ráragasztott, és hangolni lehet most is.
És most is ezek a sípok?
Ezek vannak, meg fa sípok.
És hogy szól?
Nem a hangversenyorgona,
de használható is.
Nagyon jó. Nagyon jó, nem régen újítottuk fel. Papírsípok vannak, a hátsó sípokat le se festették. Az elsőt festették ezüstre.
Hát, hogy vannak hadi árvák, így vannak hadi orgonák is, ez is az.
Én most büszke vagyok a szegénységünkre, hogy nekünk ilyen orgonánk van.
A kerengőből gótikus ablakokon át belátni a káptalani terembe.
Tehát a folyosó ablakai is gótikusak, és az utcára néző ablakok is ektagótikus. Az ősszentély 13. század, ez 14. század. A templom az 14. században indult, és folyamatosan az egy hosszabb munkának az eredménye volt, és ebben a káptalan teremben őrizzük a Kecskés családnak a relikviáját, azt a bizonyos címerpajzsot.
De ez a káptalani terem, ez csoda. Hát vetekszik, ha nem is ősiségben, a tihanyi vagy a pannonhalmi altemplommal, de ennek ablakai vannak az utcára.
Igen.
Ez szerintem Mátyás király is megfordult.
Én azt tételezem fel, ha Mátyás király itt a főtéren biztos megfordult. Középütt itt fönn az evangélisták vannak, a falon pedig körbe az oszlopfőkön a főbűnök. De mi volt a funkciója a ferencesek idejében a káptalannak, káptalanteremnek? Hát így döntöttek, hogy most ennyi pénzünk van, mit építsünk, és merre menjünk. És a közösségépítés helye volt, mert egy összezárt közösség az, hát azért itt-ott történtek konfliktusok. Itt egymástól bocsánatot kérhettek, minek vigyék magukkal tovább a sértéseket.
Köszönöm szépen, Horváth László atya mutatta be nekünk a soproni egykori ferences, majd bencés templomot. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor.